hibrid háború az Európai Unió keleti végein, a belarusz migrációs válság címmel tartott kerekasztal beszélgetést a Matthias Corvinus kollégium. A beszélgető társak Andon Bendarzsevszky, a Danube Institute kutatási igazgatója, és Rácz András, az NKS stratégiai és védelmi kutatóközpont tudományos főmunkatársa. A moderátor Gönczi Róbert, a Migráció Kutató Intézet tudományos segédmunkatársa. A beszélgetés szerkesztett változatát hallják.
Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi is történik pontosan Fehér Oroszországban. Migrációs nyomás lépett fel, vélhetően egy mesterségesen előidézett migrációs nyomás, aminek könnyedén az lehet az oka, hogy az Európai Unió gazdasági szankciókat vetett ki a Lukasenko adminisztrációra. Hogyan néz ki most a jelenlegi helyzet, mennyi volt igaz abból, amit elmondtam? Anton?
Tehát a helyzet most úgy néz ki, hogy európai becslések szerint 10-15 ezer menekült még ott van valahol Lengyel és Litván határ közelében, Belarusban, de jelenleg is zajlik a kimenekítésük. Több mint 3 ezer menekültet már visszavittek a kiindulási helyükre, de a válság még mindig tart, úgymond, tehát ott vannak az emberek a határnál, gyakorlatilag minden nap vannak valamilyen összetűzések a lengyel vagy a litván határőrökkel, de a személy véleményem szerint évvégéig mindenképpen meg fog oldódni. Tehát vagy úgy, hogy Belarusz valamilyen szintű védelmet biztosít ezeknek az embereknek, és ott tartja őket a Belarusz fővárosban, vagy úgy, hogy visszaviszik őket a kiindulási helyükre. És ugye rákérdezti az okokra, ugye, hogy beszélgessünk. Tehát, hogyha röviden ugye össze kéne fogalnom a dolgot, akkor nyilván a tavalyi 2020-as eseményekre lyukadunk vissza, amikor Belarusban elnökválasztások tartottak 2020 augusztusában, és Lukasenka korábbi hinta politikája a Nyugat és Oroszország között az elnökválasztások eredményei következtében csődöt mondott. Ugyanis nem volt meg a legitimáció a nyugattól, hogy folytassa, de sikerült ugye stabilizálni a hatalmát, belpolitikailag repressziókkal, letartóztatásokkal, megfélemlítésekkel sikerült stabilizálni a hatalmát, de nyugat irányába, a külvilág irányában nem volt meg a legitimáció. És amit most látunk, gyakorlatilag június óta látjuk, az éleződő menekültválság az egyik eszköz a Alekszandr Lukasenka részéről, hogy erőszakos módon is megkapja ezt a legitimációt a nyugattól. És úgy gondolom, hogy ezt részben megkapta, amikor Angela Merkel telefonon felhívta néhány héttel ezelőtt, hogy az egyik célját elérte, de mindenképpen az egyike volt azon módszereknek, hogy Lukasenka megpróbálta a tavaly elvesztett legitimációt visszaszerezni. Hogy mutassa, hogy ő az úr, ővé a hatalom. Ezt láthattuk, és ennek több másik formáját is látjuk. Gazdasági összetűzések formájában, nem tudom, mennyire lesz róla szó, a balti államok felé azért alaposan átterelték a tranzitforgalmat a belarusz hatóságok, ami hát kétszámjegyű GDP kiesést is okozhat akár, meglátjuk a jövő évi számokat. De hogy ez több formában realizálódik. Most is például a lengyel és a litván határon több száz kamion áll. A sor jelenleg 15 kilométeres az egyik lengyel átkelőhelyen. Nem is több száz, bocsánat, több ezer, csak az egyik átkelőhelyen 2300 kamion veszteget. Ezek olyan nyugati cégek, amelyek Belarusban vagy Oroszországban folytatnak munkát, dolgoznak, és ezeknek a feltartóztatása a határok mentén, ez is például egy zsarolóeszköz, és ugyanilyen zsarolóeszköz a menekülteknek a európai határokhoz való odairányítása.
Azok az emberek, akik most Belarusban vannak, ők technikailag nem menekültek. Miért nem? Azért nem, mert belarusz vízummal vannak ott. Tehát ők teljesen legitim módon tartózkodnak a belarusz állam területén, és abszolút egyetértek a kérdéssel, tehát teljesen igazad van. Ez az egész válság, ez teljes mértékben mesterséges. Ugye szokás összevetni a 15-ös migrációs válsággal, gyakorlatilag semmilyen eleme nem stimmel. Egyrészt a 15-ös migrációs válság méreteiben sokkal nagyobb volt. Ugye majdnem 2 millió ember jött be az EU-ba, vagy próbált meg bejön az EU-ba összesen. Most, akik Belarusba bejöttek a nyár óta, ennek a legfelső becslése, azzal a 10 000 körüli ember, akit Anton mondott, hogy még Belarusban vannak, pár ezeren lófrálnak a határsáv környékén, és nagyjából 12-15 ezeren jutottak már át. Tehát az egésznek a legfelső becslése az 30 000 fő. Értik? 30 ezer egyik oldalon, 2 millió a másik oldalon, már ez nem stimmel. A 15-ös migrációs válságban volt egy csomó organikus elem, ezek az emberek tényleg eljöttek, tényleg összeomlott a görög határvédelmi rendszer, az összes balkáni állam kinyitott ajtót, ablakot, csak hogy menjenek már. Tehát a 15-ös eseményekben volt egy csomó tehetetlenség, alapvetően organikus dolog volt, és minden állam, aki ebben részt vett, igyekezett ettől valamilyen módon szabadulni. Amit Belarusban történik, az teljesen mesterséges. Egyetlen Belarusszal szomszédos országból sincsenek ott emberek. Tehát nem az történik, hogy ukránok próbálnak Belaruszon keresztül bejutni, vagy oroszok. Ugye Belaruszon nincs nagyon sok szomszédja, és 5 szomszédjában 3 EU-s. Tehát ezeket az embereket a belarusz állam toborozta. A legnagyobb részt Irakban, iraki Kurdisztánban, kisebb részben Törökországban, újabban Szíriában, némelyik kisebb-nagyobb afrikai országban, ezeket a helyi belarusz diplomáciai rendeltségek csinálták, utazási irodákkal együttműködve. A legfontosabb ilyen létesítmény az az Erbilben működő, iraki Kurdisztánban Erbilben működő belarusz konzulátus volt, a legtöbb migránst ők toborozták. Ezeken a belarusz konzulátusokon az illetők kaptak egy egyszerű belépésre jogosító vízumot, meg kellett venniük egy szolgáltatás csomagot, aminek része volt az, hogy őket repülőgéppel elviszik Minszkbe. Minszkben egy pár hétig pihentetik őket, orvosi vizsgálat, ez egy Covid szűrés, ez az, és akkor utána viszik át a határra. Ez teljes egészében szervezett volt a legelejétől a legvégéig. A belarusz propaganda hajlamos azt mondja, hogy hát itt az embercsempészetnek is van szerepe, nem, nincs. Az embercsempész hálózatok a belaruszon belüli tranzitot csinálják, de egyébként egy ennyire szervezett és kemény diktatórikus állam, pláne, hogy onnan elmondta, hogy a tavalyi választások leverése óta itt nincsenek államtól független szervezett bűnözői csoportok, ezt már rég kiirtották. Tehát itt minden, ami történik, ezt egy az egyben a belarusz állam csinál elejétől legvégéig, és az Anton által említett motivációk mellé mondanék még kettőt, amellett, hogy a legfontosabb, amit Lukasenka belarusz vezető akart, és nem nevezem elnöknek. Tehát amit Lukasenka belarusz vezető akart, egyrészt valamiféle elismerést, másrészt bosszút állni Lengyelországon és Litvánián, amiért támogatják ugye Lukasenko ellenzékét. Onnan tudjuk, hogy a bosszú motivum jelen van, hogy Belarusz harmadik EU szomszédja, Lettország, alig kapott ebből a válságból valamit. Körülbelül 1100 ember ment a lett határra, az összes többit a lengyel-litván határon próbálja keresztül tolni, pedig földrajzilag lett egyébként egyszerűbb. Tehát van egy bosszú motivum, és kollégák, a harmadik pénzt akar keresni. Ugye tehát a nyomorult migránsok fizetnek. Ugye amit tudunk lengyel-litván hírszerzés értesülésekből, nyílt forrásokból, innen-onnan, többféle szolgáltatás csomag van. Nyár elején 12-15 ezer dollárt fizettek fejenként. Szeptember-október környékére ez lement 3000 dollárra, tehát van egy ilyen economy package. De számoljunk, legyünk konzervatívak. Maradjunk a 30 ezerre, számoljunk, hogy összességében 30 ezer ember jött be. Ha csak 5000 dollárt fizet ez a 30 ezer ember fejenként, az mennyi pénz? Na ez a pénz, ez mind bejön Belarusba. És igazából nagy pénz az még nem is az, amit a migránsoktól elszednek, hanem az, amit ki akartak zsarolni az Európai Uniótól, valami hasonló megállapodás, mint amit Törökország kötött az EU-val. Trükkös volt, nem Lukasenko mondta, hogy hát szeretném pénzt kérni határvédelemért, hanem Szergej Lavrov orosz külügyminiszter mondta, hogy hát az EU éppen akár fizethetne is Belarusnak. Egy 800 millió eurós összeg keringett. Na most, ha azt a pénzt meg lehet csípni, na az sok pénz. Tehát három motiváció volt, elismertség, bosszú, pénz. És abszolút egyetértek Antonnal azzal, abban, hogy az elismertsége, az elismerést részben megkapta legalábbis olyan szinten biztosan, hogy otthon mondhatja, hogy lám engem felhívott Merkel. Ez nem azt jelenti, hogy az EU ellenismerés politikai megváltozna. Nem azt jelenti, hogy a lengyel köztársasági elnök hívna, hogy ilyen nem lesz. De kapott valamit, amit otthon eladhat. Hogy ez már elismerés. De jure nem elismerés, de otthon eladható. Ha valaha válságba keveredtek politikusként, fontos ilyen exit stratégiákat találni. Nem az eredeti célja valósul meg, de kapott valamit, amit otthon eladhatott. Ezért volt zseniális a német diplomácia ebben a sztoriban. Bocsa, hosszú volt.
Semmi gond, viszont tök jó, hogy behoztad a fogalmakat, ugyanis ha nemzetközi sajtót olvas az ember, következetesen előkerül egy olyan szóösszetétel, hogy weaponizing migrants. Ez nagyon ijesztően hangzik, ilyen a migránsok fegyverrététele. Viszont, hogyha ezt így beírja az ember a Google-be, akkor ez kijön, hogy ez nem csak Fehér Oroszországra jellemző, hanem ezt látjuk ennek a mintázatát Szíriában, Marokkóban, előkerül Oroszország neve is. Fehér Orosz találmánye az, ami most történik a lengyel-litván Fehér Orosz határon, vagy csak egy felhasznált eszköz?
Én annyira nem ismerem minden példát, de azt gondolom, hogy lehet, hogy András hozzászól, én azt gondolom, hogy nemzetközileg ilyen magas szinten Lukasenka csinálja, mint államvezető, hogy már vissza lehet nyúlni a Ryanair gép földre kényszerítéséhez, amikor állami kalózkodásnak nevezték ugye a gépeltérítést, vagy állami terrorizmusnak nevezték, tehát ez is ugyanez a kategória, tehát ilyen magas szinten én megkockáztatom, hogy Lukasenka csinálta először, majd lehet, hogy András helyreigazít, de amikor néhány évvel ugye Törökországból az Európai Unió felé induló menekült áradatról beszéltünk, vagy Mexikóból, vagy az Egyesült Államokba irányuló menekültekről. Soha nem volt szó arról, hogy személyesen Erdoğan török elnök vagy mexikói vezetés szervezte volna. Annak ellenére is, hogy Erdoğan rendkívül jó alkut kötött az Európai Unióval a menekültek ott tartásáról, de soha nem volt arról szó, hogy szándékosan a török hatóságok, a török hatalom generálná ezt a fajta menekültválságot. Még ugye Alekszandr Lukasenka esetében gyakorlatilag június vége óta egyértelműen arról beszélünk, hogy az államilag szervezett akció. És ilyen államilag legfelső szinten szervezett akcióról én nem nagyon tudok.
Antonnak teljesen igaza van abban, hogy ezt ekkora léptékben Lukasenka csinálta először. Tehát tényleg itt azt kell észrevenni, hogy nem az, a török eset, ott ugye Törökország másik oldalán, ott van a szíriai háború, 11 óta tart, egy 10 éves háború, tehát a földi pokol. Ott van mellette a szintén nem annyira vidám hely Irán, nem, a szintén nem annyira vidám Irak, tehát hogy vannak ahonnan jönnek emberek, akkor el akarnak menekülni emberek. Belarusznak nincs ilyen szomszédja. Tehát ezeket a migránsokat ténylegesen darabra importálni kell Belaruszba a világ más részeiről. Ezt ilyen nagyságrendben Lukasenko csinálta először. A nagyságrend az fontos. Ugye 2015-16 telén Oroszország ezt piciben eljátszotta fönn a távol északon, az orosz-norvég és az orosz-finn határon. Ugye néhány ezer ember felbukkant, és megpróbáltak átmenni a határon, ugye mind a norvégok, mind a finneket brutálisan meglepte a dolog. Annál is egyrészt tél volt, tehát pont olyan, mint aminek egy észak-fintelet elképzelünk. Másrészt az az oroszországi terület, ahol ezek az emberek jöttek, ugye Murmanszki körzet, Oroszország egyik legmilitarizáltabb területének egyike. Tehát ez nem úgy működik, hogy te elmész kirándulni Murmanszki körzetben a turista jelzés mentén, és hoppa, finn határnál lyukadsz ki, tehát hogy nem. 5 métert nem jutsz. Tehát Oroszország odavitt embereket a norvég határra és meg a finn határra, és ezek a nyomorultak át is mentek. Minimális koncessziókat Moszkva elért. Tehát lett egy új egyezmény Norvégiával, a finnek egy kicsit intenzívebbé tették az államközi kapcsolatokat, de azért van igaz Antonnak, mert ez a norvég és finn manőver, ez pár ezer ember volt. Amit Lukasenko most csinál, legalább 30 ezer ember, ez egy teljes nagyságrendel több. És persze sokan, ez a weaponization of migration, ez részben azért is van, ez nem feltétlenül weaponization lenne, ez inkább instrumentalization, tehát hogy eszközként való használata, de ez az instrumentalization, ezt egyrészt nehezebb kimondani, ez számít, kettő, weaponization a szexibb. Tehát, hogy itt különösen 14 óta divatos mindent hibrid hadviselésnek leírni, maga a módszer nem úgy, tényleg a marokkóiak is csinálják, az is megír néhány misét, hogy Szerbián keresztül hogyan zajlik folyamatosan a magyar déli határnál felbukkanó migrációs nyomás, tehát vannak ennek a történetnek csavarjai, de az, hogy bármiféle organikus migrációs háttér nélkül tényleg darabra importálni 30 ezer ember több ezer kilométer távolságból, na ezt Lukasenko kezdte.
Érdemes megnézni Lukasenkának a nyilatkozatait ebben az ügyben. Ugye júniusiakban tudunk a legjobban kiindulni, amikor ugye először fókuszba került az illegális bevándorlás, először ugye a litván határoknál, aztán a lengyel határoknál, és ugye Lukasenko erről akkor azt nyilatkozta, hogy hát, hogy mire számít az Európai Unió, hogy eddig Belarusz, mint egyfajta védőbástya megvédte az Európai Uniót az illegális bevándorlástól, a szervezett bűnözéstől, a drogcsempészettől, és most így, hogy ilyen rossz a viszony, és a szankciók miatt gazdaságilag sincs meg az eszköze ahhoz, hogy ezt továbbra is végigvigye, így most ő széttárja a kezét, nem tud mit csinálni, bizonyos emberek átjutnak a határon. Ugye hozzá kell tenni, hogy ez egy failed state-nek a jellemzője, amikor nem tud a határait ellenőrizni, tehát ez nem arról szól, hogy van-e pénze az országnak, vagy nincs, hanem arról, hogy ez egy nemzetközi kötelezettség. És ugye maga Lukasenko ezt a belarusz médiában is ugyanúgy beállítja, hogy ugye ez egy nagyon érdekes analógia, ahogy az európaiakat vagy a lengyeleket beállítja, mint ugye nácik, hogy megverik a bevándorlókat, ugye sorra mutatják az erőszakos cselekedeteket, a vérző fejű menekülteket, és ugye az analógia az, hogy ez olyan, mint a második világháború, ugye a nagy honvédő háború, amikor szintén Belarusz és Oroszország szemben állt a fasiszta felekkel, és most valami nagyon hasonló, tehát itt a humanitárius, a humánus oldal, a Belarusz természetesen, és a védőbástya, az szemben áll egy ilyen fasiszta nyugatot képviselő erőkkel. Ugye ezt a narratívát tolja ő, és ugye ez több szempontból jó, ez nagyon jó eladható Oroszország felé is. Ugyanis ott a fasiszta tematika, a védőbástya narratíva az nagyon hatékony tud lenni.
Említetted, Anton, a nyáron kezdődött kvázi ennek a konfliktusnak a mély része, és gyors reakciót láttunk mind a három érintett féltől, szükségállapot először a szomszédos régiókba, aztán meg határkerítés építése. Na itt utána olvastam, mindjárt mondom a pontos dátumot, július 18-án Ylva Johansson, belügyi biztos, közzétett egy írást az Európai Bizottság hivatalos oldalán, ahol úgy fogalmazott, hogy minden támogatást meg kell adni Litvániának a határkerítés felépítésében. November viszont már a bizottság elnöke Ursula von der Leyen azt mondta, hogy nem lehet semmilyen financiális támogatást építeni kerítések felépítésre. Ezt már Lengyelország viszonyában mondta. Hol van itt az igazság? Itt változott a bizottságnak a véleménye, vagy az történt, hogy más a viszonyulása Litvániához és Lengyelországhoz? Hogyan alakulhat ki egy ilyen helyzet?
Tehát még egy pár ilyen fogalmi pontosítás. Ez a sztori, ugye a Ryanair gépet, ugye azért, hogy a Protasevich nevű ellenzékét leszedjék róla, ezt május legvégén kényszerítették a földre a belaruszok, utána jött egy csomó szankció, és június elejétől kezdi el Lukasenko tömegesen ráengedni a migránsokat, ugye az uniós határa. De a sztori nem itt kezdődik. Ez már tavasz elejétől kezdve szondázzák elsősorban a litván, kisebb részben a lengyel határvédelmet, kis számban hoznak be migránsokat már korábban is. Nekem volt szerencsém interjúzni a litván határvédelem vezetőjével is, meg lengyel határvédelem vezetőjével is. Nekem a főmunkahelyem az a Német Külügyintézet Berlinben. És ugye német affiliációval egészen sok helyre el lehet jutni, tehát tudtam én interjúkat csinálni. Mindkét helyen azt mondták, hogy már tavasztól látszik, hogy egy migráns jön, két migráns jön, két migráns külön útvonalon jön, kisebb csoport, több kisebb csoport. Testing the rules of engagement. Tehát tesztelni azt, ahogyan a határvédelem működik, reakcióidő, bevethető erők, hová kerülnek ezek a migránsok, ilyenek. Tehát amikor Lukasenko úgy dönt, hogy oké, akkor most tömegesen rázódítjuk, egyrészt akkor már ezek a migránsok ott vannak Belarusban. Ezeket be kellett hozni, meg kellett szervezni, toborozni kellett őket, be kellett hozni, vízum, egészségügyi vizsgálat, odaszállítani a határa, ez több hét. Tehát ez egy gondosan felépített művelet volt, ez nem úgy kezdődött, hogy június 2-án hopp, így hirtelen az égből Damoklész kardjaként ezért leszakadt x ezer migráns. Tehát ez rendesen fel volt építve. Na most a közvetlen kérdésre válasz, alapvető különbség van abban, ahogy Litvánia és Lengyelország kezeli a válságot. Litvánia pici országként, ráadásul több mint 700 km a litván-belarusz határ. Nézzetek a térképre, rohadt hosszú, de hogy tényleg. Tehát Litvánia pici országként kezdetétől fogva internacionalizálta a konfliktust. Azonnal segítséget kért az EU-tól, azonnal támogatást kért a Frontex-től, az EU polgári védelmi mechanizmusától. Tehát Litvánia azonnal nemzetköziesített, a Frontex-esek június közepétől már ott vannak Litvániában. A lengyelek egy teljesen másik utat használtak. Lengyelország egyrészt eleve egy sokkal nagyobb ország, egy óriási és nagyon tapasztalt fegyveres erő, 200 fő lengyel hadsereg, tehát hogy ez egy komoly haderő. Egészen más típus a politikai berendezkedés, és egészen más típus az aktuális belpolitikai helyzet is. A lengyelek nem az internacionalizálás útját választották, hanem azt, hogy megoldják saját erőből. De litván oldalon képesség se lett volna arra, hogy a pár ezer fős litván hadsereg és határőrség ellenőrizzen 700 kilométernyi határt. Ugye a lengyel határszakasz az kb. 400 km, eleve könnyebb ellenőrizni, és lengyel oldalon sokkal nagyobb erő állt ehhez rendelkezésre. Tehát az egyik fő különbség szerintem, és nem látok bele a bizottságnak a döntéshozatalában, hogy belelátni, akkor nem mondhatnám el, tehát hogy ez ilyen. Szerintem az egyik fő különbség az az, hogy a Vilnius és a varsói vezetés egészen más módon kezeli a válságot. Az nagy kérdés, hogy Lengyelország ezen a nemzeti alapon megoldjuk típusú hozzáállásán fog-e változtatni. Ugye az már megjelent a magyar sajtóban is, hogy például felmerült, hogy magyar katonák segíthetnének majd a lengyel határkerítés működtetésében. De Magyarországnak az elmúlt 6 évben nagyon komoly tapasztalat gyűlt össze, hogy hogyan kell ilyen infrastruktúrát felépíteni és működtetni. Tehát talán elkezdődik valamiféle internacionalizáció a lengyel oldalon is, de ott egyelőre a nemzeti szintű válasz dominál. Tehát azt gondolom, hogy ez a különbség, ez lehet magyarázó faktor.
És csak annyi megjegyzésként, itt nem végig sem a kérdésre válaszolok, de nagyon jó mutatja, hogy a migrációs probléma soha nem volt az Európai Unió keleti határvidékei jellemző, hogy nem volt határkerítés. Tehát most, hogyha beszélünk arról, hogy Litvánia és Lengyelország több száz kilométer kerítést, ugye a litván kerítés az 700 körül, a lengyel az talán 400 vagy 500, kilométer hosszú, de hogy előtte gyakorlatilag földrajzi akadályok voltak, nem volt egy lerakott határkerítés a két Belarus és az említett országok között. És ez egy nagyon új helyzet, amivel szembesültek ugye idén júniustól, és azért volt szükség ugye a kerítés felhúzására.
És ugye a litván, vagy a lengyel-belarusz határ az a régi szovjet-lengyel határ volt. Tehát a régi szovjet határvédelmi rendszernek, a szisztémának egyes elemei még megvannak, tehát ott legalább valami van, az se húzódik teljes hosszában, meg a belovezsi erdőben lebontották, hogy ugye a természetvédelmi területi bölőinek életét ne akadályozza. A lengyel határon legalább valami van. De ugye, amit Anton mond, hogy a litván-belarusz határ, kollégák, a szovjet időszakban, ez egy szovjet belső adminisztratív határvonal volt, semmi több. Ugyan már miért lett volna kerítés? Tehát a litvánoknak ezt nulláról kell elkezdeni. Egyébként kerítést építeni meglehetősen drága. Én a litván számokat tudom, nagyjából az a kalkulusz, hogy egy kilométer az körülbelül 800 000-1 millió euró. Mert ugye ez nem csak a drót, hanem ugye terepet kell rendezni, kiépíteni a drótot több rétegben, elektronikus megfigyelőrendszer, út, adatkábel, kiszolgáló infrastruktúra, miért rohadt drága. Tehát felépíteni és nagyon drága megüzemeltetni is. Nem véletlen, hogy keresik azoknak az országoknak a tapasztalatát, akik csináltak már ilyet. De tényleg abszolút igaz, egyetértek Antonnal, borzasztó fontos az, hogy nincs infrastruktúra, nulláról kell csinálni. Tehát ennél még a magyar-szerb határon is több minden volt, legalább a jugoszláv időkből. Tehát nehéz helyzetben vannak rá kerítésileg.
Hamarosan folytatódik a hibrid háború az EU keleti végein, a Belarus migrációs válság című kerekasztal beszélgetés. Több mint két perc.